betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az egészségügy egy kulcsfontosságú terület, amelyre Romániában kevés pénzt költenek, pedig szükség lenne a fejlesztésre, szükség lenne arra, hogy folyamatosan növeljék az ágazatnak szánt juttatásokat, mivel folyamatosan jelennek meg újabb és újabb technológiák, olyanok, amelyek bevezetésével gyorsítani lehetne a kezelést. Csak hogy ezek beszerzéséhez pénzre lenne szükség, ezért is lenne fontos egy kompetens döntés, egy olyan kör, amely kompetens döntéseket hoz. Témánk a romániai egészségügy jövője. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Vas Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikust, urológus főorvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy más országokkal összehasonlítva milyen helyzetben van a romániai egészségügy.
Érdekes módon a romániai egészségügy, ahogy ön is mondta, egy alulfinanszírozott, de igazából szupradimenzionált. És ebben a két véges helyzetben kevés pénz és nagy ellátórendszer, ami azonban nem hatékonyan működik, kellene a betegeknek az ellátást biztosítani. Azt látom, hogy sokféle szempontból a kórházfinanszírozás, a kórházak elégséges finanszírozása rendkívül sérült. Azt látjuk, hogy a járóbetegrendelőknek a száma, a járóbetegrendelőkben a betegek rendelkezésére álló időmennyiség és pénzmennyiség nagyon kevés, hogy a családorvosok száma egyre jobban csökken, és a következő 4 évben körülbelül 30-40%-a nyugdíjba megy a családorvosoknak. Ma is legalább 10-15%-a 70 év fölött van a családorvosoknak. Így azt lehet mondani, hogy nagyon sok községben, vagy akár szomszédos községeket is beleértve egész területeknek nincsen családorvosi alapellátása. A várakozó listáknál ott egy átláthatatlan rendszer van, vannak betegek, akiknek egyik napról a másikra megvalósítható a komputertomográfiás mágneses rezonanciás kivizsgálás, vannak olyan zónák, területek, megyék, akár ahol hónapokat kell várni egy-egy akár sürgősségnek minősíthető komputertomográfiás vagy mágneses rezonanciás vizsgálatnak az elvégzése, és nagyon-nagyon nagy gond az, hogy a digitalizáció hiányában a betegeknek a mozgása, küldözgetése nincs dokumentálva. A várakozási idő, amikor kell várjon egy-egy rendelésnek a megejtése előtt a váróterembe, ezt a digitalizáció hiánya miatt nem lehet monitorizálni, indikátorokkal ellátni, és nagyon sok küldözgetés van az állami szektorból, a magánszektorba olyan betegeknek, akiknek nincs megmagyarázva, hogy még esetleg várhatna az a konzultáció vagy az a kivizsgálás, és nem kellene akkor kivenni a zsebből pénzt, hogy ezeket a kivizsgálásokat nagyon gyorsan megcsinálják, és ezáltal ugye az egyre szegényedő embereknek, betegeknek sokkal jobb minőségi ellátást lehetne biztosítani. Tehát körülbelül ez a mostani helyzet, amihez rátevődik az, hogy az egészségügyi miniszter az elmúlt 3 évben, 2,5-3 évben, amióta ő van, nem nagyon mert hozzanyúlni semmihez. Kicsit totojázott, kivárt, és ennek köszönhetően, vagy sajnálatos módon ezért, igazából ez a helyes megfogalmazás, a kórházi méltánytalanság a finanszírozásban növekedett, a kórház és az alapellátás közötti méltánytalanság a finanszírozásban növekedett, tehát egy sokkal méltánytalanabb egészségügyi ellátórendszerünk van, mint 4 évvel ezelőtt.
Dr. Rudit említette, hogy van egy nagy és nem hatékony egészségügyi rendszer Romániában. és azt is látjuk, hogy vannak olyan vidéki települések, ahol nincs gyógyszertár, és a családorvost is csak hírből ismerik, hírből, mert hetente egyszer látják a községközpontban. Mekkora különbségek vannak akkor a város, nagyváros, kisváros és a vidék között, mert azt hiszem, hogy itt egy komoly szakadékról lehet beszélni.
Igen, nagyon sok olyan törvénytervezetünk volt a 16-20-as mandátumban, és ezt követően próbáltunk az egészségügyben, ugye államtitkárként voltunk ott a COVID-járvány alatt olyan intézkedés sorozatokat elindítani, amely ezt a méltánytalanságot csökkentette volna. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy a következő 4 évben, hát ha sikerül még kormányon is lenni ezzel a szép politikai szavazatszámmal, amit minden egyes hallgatónak köszönök, ott lenni és megpróbálni a rendszert segíteni. Szeretnénk, hogyha a családorvosok számát a vidéki rendelőkbe, a polgármester urak segítségével is, de növelnénk. Szeretnénk, hogyha többen választanák a családorvosi, szakorvosi, rezidens jelöltségi, szakorvos jelöltségi tanulást, megméretkezést, és szeretnénk, hogyha a szakorvosokat, a családorvos szakorvosokat jobban fel tudná az egyetem készíteni, és a családorvos rendelők, hogy gyorsabban, könnyebben, jobban megtanulják a szakmájukat. Ezáltal kívánatos legyen a fiatalok számára, hogy ezt a szakmát válasszák, és szeretnénk, hogyha a járóbeteg rendelőknek a számát meg tudnánk duplázni azáltal, hogy finanszíroznánk jobban, tehát jobban szeretnénk finanszírozni a járóbeteg ellátókat, pontosan azért, hogy legyen motivált a fiatal, hogy nyisson járóbeteg rendelőt, ne csak városon, hanem a környéki metropolis övezetbeli falvakban és tovább is, és ne kelljen a betegtől elvegyen pénzt a konzultációra, hanem a biztosító pénztárral szerződésbe érje meg neki, hogy mondjuk egy mezőbándon, egy nagyobb községbe, akár a székelyföldi részeken, vagy igen Parciumban megérje lemenni 20-30 kilométert 2 naponta, hogy ott az ottani betegeket más szakorvosi ellátással, mint a családorvosi szakorvos ellásson. Urológia, kardiológia, endokrinológia. És én azt látom, hogy egyházi és polgármesteri szinten is vannak jó kezdeményezések, amiket föl kell karolni, hogy rendelőt biztosítsunk ezeknek a fiataloknak. Hogy esetleg a családorvosi rendelőbe, a családorvossal megegyezve délután használhassák a családorvos rendelőjét, egy jól felszerelt rendelőt, amit a polgármesteri hivatal esetleg felszerel, használhassák ilyen céllal is. A megyejárásunk során láttam jó példákat. Például Marosbogáton egy gyönyörű rendelő van a rendelkezésről, a családorvos és más szakorvosok is rendelhetnek. Ott az a feladatunk, hogy oda kivigyünk embereket, fiatal szakorvosokat, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha jól meg van finanszírozva a biztosító pénztár által, a betegnek nem kell fizetnie, a betegnek hazamegy az egészségügyi ellátás, és az orvos is motivált, szinte azt lehet mondani végig autópályán, ugye, megérkezik, kicsit kell még Radnóttól menjen, és odaér nagyon gyorsan, és ellátja a betegeket.
Vissza fogunk még térni a családorvosok helyzetére, vagy a jövő családorvosainak a helyzetére, mert hogy a rezidens vizsga alkalmával is azt láttuk, hogy nem ez a terület volt, amelyért a leginkább érdeklődtek a fiatalok, de maradva még a vidéken. Ön fogalmazott úgy a közelmúltban, hogy nem ártana, hogy a fiatalok, a rezidensek, vagy akár az orvostan hallgatók gyakorlatként menjenek ki vidékre, nézzék meg, hogy ott mi a helyzet, hogyan kell ott segíteni, hogyan kell ott végezni az orvosi hivatást. Hogyan lehet ezt elérni, hogy a fiatalok elmenjenek, és ne csak a kórházi fényes műtőket lássák, hanem azt a valóságot, ami szintén hozzátartozik 2024 Romániájához, ami a vidéken van.
Jó lenne, hogyha az orvosi egyetemre jelentkezők, szülők és diákok egyaránt, tehát fiatalok és a szüleik egyaránt, nagyon jól megértenénk, és én úgy is beszélek, mint orvos, de úgy is beszélek, mint szülő, hogy akinek az egyik gyermeke orvosira készül, hogy ki kell mennie 6 év alatt, a fiatal orvostanhallgatónak ki kell mennie, rezidensként pedig ugyancsak ki kell mennie vidékre, ki kell menni megnézni a községekben élő embereket. Közegészségügyi, akár önkéntes szolgálatot kell végezni. Szűrési önkéntes szolgálatot kell végezni. akár gyakorlati, nyári gyakorlat keretén belül kell lesz megejteni. És a megyei egészségügyi igazgatóságuk a megyével közösen, az egyetemmel, az egyetemekkel közösen, az önkormányzatokkal közösen kell szervezzenek oktatási minisztériummal, egészségügyi minisztériummal, akár családügyi minisztériummal, ugye már ezek a dolgok összefüggnek. Kell szervezzenek ilyen képzéseket, stage-eket, ahogy mondják a mi szakmánkba, azért, hogy megérezze a fiatal, hogy az élet az olyan, hogy a tanárnak, a papnak, az orvosnak sokszor terepen a beteg mellett a helye. Nem csak jól kivilágított rendelőkbe, műtőkbe. És úgy válasszák már a szakmát, hogy tudják, hogy ilyen típusú munkára jelentkeznek. Nem csak fényes műtőkben van a helyük. És megérzik akkor, hogy ez mennyire hálásak az emberek, amikor megkeresed őket. Én azt is mondhatnám, hogy a politikusnak is ott van az emberek mellett a helye. Tehát igazából azt mondom, hogy az orvosi szakmám mellett ugye politikusi szakmánknak is az a szépsége, hogyha ott tudunk lenni az emberekkel, meg tudjuk hallgatni a véleményüket, tudjuk tájékoztatni őket a nehézségeinkről, a sikereinkről, és azáltal, hogy mi ezt elmondjuk, nekük együtt drukkolnak velünk, érezzük a támogatásukat. Ezt kell megérezze az orvos is, és akkor lesznek, akik ezt a szakmát válasszák. Arról például rádióval beszélni, hogy mennyi egy családorvosnak a finanszírozása, azért nem ildomos, mert mi általában mindig az átlagról beszélünk, hogy mennyi egy átlag családorvosi rendelőnek a bevétele. De arról nem mondjuk el, hogy vannak olyan családorvosi rendelők, ahol 4000 beteg van, van olyan, ahol ugye az ideális 2000-2500-os betegszám van, de van olyan családorvosi rendelő is, aki csak 700 beteget lát el, ezért anyagi szempontból ez nem biztos, hogy fenntartható, vagy éppen olyan biztos anyagi létet biztosít az illető orvos számára, mint ahogy azt elképzeljük. Én leegyszerűsítem ezt a kérdést, és magamnak is, és minden hallgatónak is ezt tudom mondani, minden bennünket megszavazó és támogató hallgatónak, hogy én azt szeretném, hogyha az átlag családorvosi rendelő pontosan ugyanannyit keresne, mint egy képviselő, irodástól, mindenestől. Ugyanaz a feladatunk van. Az egyik az politikailag kell megkeresse az embereket, az politikailag kell az ügyeiket rendezze, ugye? A családorvos pedig a betegségét kell annak a 2500 betegnek rendezze. 2500 beteggel kapja meg azt a pénzösszeget, amennyit a képviselő kap meg, kabinet pénzestől, mindenestől együtt. Ez a két összeg ma már átlagot nézve elég közel áll egymáshoz amúgy. És ezen kellene még a családorvosok javára egy picit javítani, és az emberek elé elmenni, és azt mondani, hogy ennyi pénzt tudunk biztosítani átlagban egy családorvosi rendelőre, és hogyha ez megvan, akkor meg vagyok győződve, hogy több fiatal fogja vállalni, mert anyagi biztonságot érez mögötte.
Maradjunk a vidéknél és a vidékre való ingázásnál, pontosabban a gyakorlati részénél, amikor az orvostan hallgatók, rezidensek elmennek vidékre, lehet, hogy megtapasztalják a hálát, igen, de mit tud mondani azoknak, akik úgy érzik, hogy elmentek egy gyakorlatra, és utána azt mondják, hogy jó, hát jöttünk, láttunk, köszönjük szépen, nem kérünk ebből.
Itt igazából ugye nagyon fontos az egészségügyben, mint minden más területen, politikai területen, hogy azonosítsuk, hogy ki is felel a rezidens képzésért. Ma jelen pillanatban az Egészségügyi Minisztérium fizetést ad a kormány jóvoltából minden egyes rezidensnek, és van 26 ezer rezidens, első, másod, harmad, negyed, ötöd éves rezidens. Tehát az állam igazából finanszírozza a fizetéseket, mert ezek az emberek munkát végeznek. Mellette azonban a tanítás feladata az egyetemekre hárul. Tehát az egyetemi oktatók, az egyetemi klinikavezetők, oktatók vannak kinevezve a rezidens képzésért, felelősnek. Erre a megfelelő óraszámot biztosítják, és fizetést biztosítanak az egyetemek is még, hogy a rezidenseket képezzék gyakorlati és elméleti oktatásban egyaránt. Tehát a képzés minősége elsősorban és a hiányosságai elsősorban az egyetemeknek és az egyetemi oktatóknak róható fel. Hogyha jól megvan szervezve egy egyetemi klinikán az oktatás, akkor beteganyag van. A betegekkel általában egyetemi klinikán aláíratódik az a mondat, hogy ő beleegyezik, amikor befekszik, hogy ő és az ő betegsége révén tanításra, oktatásra lehessen felhasználni példára ezeket a bemutatóknál. És elgyekben, hogyha lenne ideje, ha van ideje az egyetemi oktatónak, akkor és a főorvosoknak, akik nem egyetemi vonalon vannak, de klinikai kórházakba dolgoznak, és akkor a műtétekhez ugye beosszák, hozzuk melléjük a rezidenseket, elviekben az oktatás minőségén nagyon jól lehetne javítani, és pontosan ez az, amit nagyon sokan úgy, ahogy nagyon helyesen mondja ön, felrónak, hogy ez rendkívül hiányos ma a romániai orvosképző központokban, inkluszív Marosvásárhelyen.
Hogy lehetne ezen segíteni, illetve hogy lehetne azon segíteni, hogy akkor többen érdeklődjenek az általános orvoslás, a családorvoslás iránt, hiszen, ahogy már elhangzott a műsor folyamán, az idei rezidens vizsga is rávilágított arra, hogy nem ez az a szakterület, nem ez az az orvosi szakág, amely iránt a legnagyobb versengés van.
Az az érdekesebben a történetben, hogy ebben a mandátumban elértük azt, és ezt szeretném pontozni, és ha vannak egyetemi oktató kollégák, akikkel valamikor együtt dolgoztam, 12 évig én is egyetemi oktató voltam, hogy ma az orvosoknak, egyetemi oktatóknak, akik az orvosin tanárok, egyetemi oktatók, megvan engedve, és a törvény lehetőséget ad, és az esetek 80%-ában meg is van ez oldva, hogy felveheti a fizetését is, és megkaphatja vele párhuzamosan egyszerre a kórházi fizetést is, mint orvos. Ez azt jelenti, hogy ő ugye többet kell dolgozzon, tehát megérdemli ezt a pénzt, jogosan kapja meg, ezt törvényileg egyenlítettük, pontosan azért, hogy vállalják az egyetemi oktatók a kórházi munkát is, tudják tanítani a diákokat, legyenek motiválva. De ugye, amikor ez a státusban lévő ember elvégzi jól a feladatát, akkor a kérdés az, hogy mennyi ideje marad még magánjáró betegrendelőkben, vagy magánkórházakban dolgozni ezek után. Nem-e a plusz munka, amit még fölvállal ezután a két norma után, az oktatás minőségének a gyengülését eredményezi, hiszen nincsen elég ideje, nincsen elég türelme. Oktatóként, tanárként ugye nem csak tudja ezt a pedagógus társaság, a pedagógus sok tudják, hogy nem csak bent az iskolában van tanítás, hanem sokszor haza kell menni, otthon dolgozatot javítani, plusz órákat ráfordítani, tanulni, ugye ugyanez érvényes az orvosira is. Én azt szeretném, de ezt valószínűleg nem lehet törvénybe szabályozni, hogy az egyetemi oktatók, akik így dupla fizetést kapnak, azok valamilyen korlátozott mennyiségbe saját kezdeményezésükre, kihangsúlyozom, saját kezdeményezésükre kevesebbet foglalkozzanak esetleg magánrendelőkbe való járással, és többet foglalkozzanak a diákokkal. Ezt azonban mi nem tudjuk szakpolitikai szempontból kötelezni. Itt az egyetemek jöhetnének be és segíthetnének egyetemi döntéssel, szenátusi karitanácsi döntéssel. És ami rendkívül fontos még, hogy bevezetni azt, amit mi a törvénybe beleírtunk, hogy a real time, tehát a valós időbe kell betenni azt, hogy az a rezidens milyen műtéteken vett részt. Tehát elektronikus, digitális rezidens könyvecskék kell legyenek, amivel nem lehet utólag 4 év végén beírni, hogy mindent is megcsináltam, amit a kurikulum előírt, hanem be kell írni aznap este, vagy legalább 48 órán belül, hogy milyen műtéten vett részt az illető diák, és ezt valamilyen saját aláírással a rezidens kell validálja. Tehát csak akkor lesz érvényes az a műtét, hogy ha valóban a rezidens is azt írja be, hogy tényleg a főnökön beírta, főorvos beírta, hogy én részt vettem egy prostata eltávolításon, prostata rák esetében, és tényleg ott voltam másodkészként ebbe a műtétbe, és én valójában ezt ezáltal, hogy én visszajelzek elektronikusan, digitális aláírással akár, konfirmálom, hogy valóban engem segítettek, tanítottak az alatt a műtét alatt. Amíg nincs ilyen ellenőrzés, addig nagyon nehéz ezt a dolgot megvalósítani. Családorvosi rendelőknél serkentenünk kell a családorvosokat, hogy a törvény ugyancsak általunk írt törvény értelmében oktató kórházakká válhatott Sepsiszentgyörgy Csíkszereda 19-20 osztálya, most már a Hévízi, a Maros Hévízi kórháznak is a gyerekgyógyászata oktató osztályá válhatott. A törvény azt írja elő, hogy a családorvosi rendelők is oktató rendelőkké válhatnak, nagyon egyszerű, sima procedúrának az elvégzésével, és hogyha van egy ilyen, akkor az a családorvos, aki éppen nyugdíjba készül, az utolsó 4-5 évében talán érdemes lenne akkreditáltassa oktató rendelőként a családorvosi rendelőjét, mert ezáltal egy évig, két évig akár egy-egy családorvos rezidens kollega az államtól fizetést kapva kimehetne és tanulhatna, gyakorlati oktatásban vehetne részt a tapasztalt családorvos mellett, és ezáltal ugye a rendszer javulna, a betegek elégedettebbek lennének, mert több orvos van a rendelkezésükre, és a rezidens is tanulna egészségügyi ellátást, családorvosi ellátást. És az utolsó, hogy legyen teljes a kép, Magyarországon úgy van, hogy minden orvos, aki klinikai kórházban dolgozik, annak kötelessége oktatni a diákokat. Nem csak esetenként, hanem folyamatosan a kórtermeiben például, akik, amikor a diákok be vannak osztva, arra 3-4 ágyra, 2 ágyra, ami van a kórtermében, amiért felel főorvosként, igazából neki kötelessége az eseteket a diákjaival végigbeszélni, tanítani őket, mert azért van klinikai kórházba. Nálunk nem írja elő ezt a törvény, ezért nem lehet érvénybe léptetni. Ez az, amit például az egyetemek kezdeményezhetnének, és az egészségpolitika, mind az orvosi dolgokat rendező egészségügyi minisztérium, mind pedig a tanügyi dolgokat rendező tanügyminisztérium rábólinthatna, hogy minden klinikai kórházban dolgozó orvosnak a gyakorlati oktatásban kötelezettségei vannak.
Dr. Vas Levente parlamenti képviselővel, egészségügyi szakpolitikussal, urológus főorvossal beszélgetünk a mai Medicinában. Témánk a romániai egészségügyi helyzet. Szó volt itt már a hiányosságokról, a nehézségekről, a megoldásra váró problémákról, és szóba került a digitalizáció, amikor is kellene egy idézőjeles ellenőrző, egy digitális ellenőrző, ahova a főorvos beírja, hogy igenis ott volt az adott diák akkor, és nem 4 évre visszamenőleg gyorsan kitölték, hogy mint ahogy oly sok területen legyen meg a papírmunka Romániában, és erre a diák vissza kell jelezzen, szintén elektronikusan. Mennyire vagyunk ettől, doktor úr, megvalósítható ez a következő 4 évben?
Igen, tehát a törvény megvan, a törvényi keret rá, csak érvénybe kell léptetni, és én valamikor 2002-ben Magyarországon láttam már ezt a rendszert működni belső klinikai használatban, az urológián Budapesten, és ma pedig azt tudom mondani, azóta rengeteget fejlődtünk. Tehát ez nem egy olyan ördöngös dolog, minden egyetem magának megcsinálhatná ezeket az ellenőrző pontokat, hiszen néhány informatikus kell, egy program kell ahhoz, hogy ezt az egészet érvénybe lehessen, tehát is működésbe lehessen lendíteni. És ugye ott van az egészségügyi minisztériumnak is a felelőssége ebbe a kérdésben, de akár a tanügyminisztériumnak is, hogy országosban is lehet egy ilyen programot összehozni, ahol mind a 26 ezer rezidens orvosnál megjelenik, hogy hány műtétet kell elvégeznie, és a műtétek kategóriájában, ahogy megnyitotta akár applikáció, telefonos applikációval is, ugye egyszerűen csak egy digitális aláírással validálni kell, hogy igen, azon a műtéten részt vettem. És attól a perctől fogva az 48-72 órán belül azt a procedúrát, azt lehet validálni, és a diák tudja nagyon jól is fogja is követni, hogyha ez nincs meg, ugyanolyan, mint az órára járás. A kreditpontszerzés. Ha nincs meg ez a kreditem, ha nincs meg ez a műtétem, akkor én nekem nem lesz lehetőségem szakorvosi vizsgázni. És hogyha annak a fenyegetése lóg a rezidens orvos feje fölött, és a tanár feje fölött, rezidensséget vezető tanár feje fölött, hogy ez a diák nem fog majd 3 év múlva tudni menni, műteni, és nem rajta múlott, mert ő itt volt, nem osztottuk be a megfelelő helyre, előjön az, amit én nagyon szeretnék, hogy jöjjenek és mondják azt az egyetemek, hogy nem tudunk ennyi rezidenst képezni, hogy nem tudunk ennyi orvost felvenni, hogy nem tudunk ennyi pénzzel amennyit kap fejpénzként egy orvosi egyetem, nem tudunk minőségi oktatást biztosítani. És itt nem a pénz, kevés pénzről van szó, hanem a nagy számról, amit az orvosi egyetemek érdekeltek, hogy pörgessenek beiskolázási számként azért, hogy utána ugye a gyakorlati oktatás minőségének a romlásával föl nem készült, vagy kevésbé felkészült orvosokat tudjanak rezidensként majd előállítani.
Melyik azok az égető kérdések ezeken túlmenően, amikre a következő 4 évben meg kéne keresni a választ, illetve mikor lehetne azt mondani, hogy sikeres volt az a parlamenti ciklus, amely most fog elkezdődni? Hozzáteszem azt is, hogy azért kisebb előrelépések vannak, hiszen ma jelentette be a miniszterelnök, hogy 600 új mentőautó vásárlására is készül a kabinet Európai Uniós pénzekből.
Igen, azonban azt is be kell jelentsük, és pontozzuk ezeket a problémákat, és ezt ígértük a kampányban is, hogy elmondjuk mindazt, ami az embereknek fáj, hogy nincsen a programpénzekre, a programokra, országos programokra nincsen támogatás. És hónapok óta látható már az, hogy például a HIV programra, például az onkológiai programra, kardiológiai programokra, a stenteléseknél november-decemberre szinte semennyi pénz nem maradt. Tehát azt lehet mondani, hogy tartalékok nélkül fogjuk elkezdeni a januári hónapot, úgyhogy nem lesz költségvetése még az országnak. A mostani ugyan államválasztások miatti idővesztés miatt, ami persze a demokratikus idővesztés, tehát nem kárba ment idő, de sajnos a költségvetés nem lesz megszavazva. Ezért január-februárban minimum annyira nehéz hónapokra kell számítani, mint most november-decemberben a betegellátás területén. És ha beszéltünk erről, ugye természetesen ott van az is, hogy például a miniszter, és az, amit mondtam az adás elején, hogy nem szabályozta 3 évre, hogy milyen ütemben, milyen mértékben kell csökkenteni az ágyak számát a kórházokba. Nagyon sok esetben, nagyon sok kórháznál, egy túlméretezett kórházi rendszerben Romániában azt látjuk, hogy vannak kórházak, ahol sokkal kevesebb beteg jelenik meg 2024-ben befektetésre és műtétre és kezelésre, kórházi kezelésre, mint 2019-ben. A miniszter azonban ezt nem látta előre, és 3 évre olyan ágyszámstratégiát szavazott meg finanszírozásra a kormánnyal, fogadtatott el a kormánnyal, ami nem fenntartható gazdasági szempontból. Ezért azt tudjuk mondani, hogy ha oda kerülünk, akkor mindenképp az összes alkalmazottnak a megtartásával, a kórházak tevékenységének az átprofilálásával, többet a szűrésre, kolonoszkópiára, tüdőszűrésre, tüdőrákszűrésre, felkészítésekre, gyermekek betegségének a kiszűrésére, igazából kötelező gyerekvizsgálatok révén. Szeretnénk, hogyha a kórházak a finanszírozásuk legalább 10-15%-át így, ilyen formában szerezhetnék meg. És akkor már válaszoltam is, ugyanazzal a emberszámmal, asszisztenssel, orvosszámmal, kevesebb ágyal, de legalább akkora felülettel és új kórházak építésével is, 15% plusszal, mert a szűrésre, finanszírozás szempontjából, mert a szűrésre és a megelőzésre kapják a kórházak a pénzt, egy méltányosabb egészségügyi ellátórendszert, kórházi ellátórendszert lehet csinálni, és az összhangban van azzal, amit a kampányban is mondtunk, hogy meg szeretnénk gyógyítani a kórházakat.
Orvosok fogalmaznak úgy, hogyha minden sarkon lenne például mellrák szűrésre alkalmas helyszín, akkor minimálisra vagy szinte nullára lehetne csökkenteni a mellrák miatt vagy a mellrák következtében elhunyt személyek számát. Valóban ez a helyzet, és egyáltalán elérhető-e ez, itt az imént említette a szűrést?
Az Európai Unióban van olyan ország, ahol 95% fölött van a mellrák szűrésre jelentkezni köteles hölgyeknek életkortól függetlenül a száma. Tehát, hogy Románia nem csak azzal küszködik ma, nem tudja ellátni a betegeit, azzal is küszködik, hogy nincs meg az az egészségügyi kultúra kialakítva, mert ugye hiányzott eddig ez a szolgáltatás rendszer, csak kizárólag erre ráállva és ezt pörgetve, ami a hitet biztosítja az embereknek, hogy tényleg elmegyek, megszűrnek, valamit észrevesznek, és az nem fog plusz pénzbe kerülni nekem, hogy hogyan kell kezeljem magamat. Nem kell plusz diagnosztikai eljárások, amiket saját zsebből fizetek ki. Amíg az állam egy-egy kivizsgálásnál, szűrésnél nem tudja biztosítani, és nem tudja garantálni a betegnek, hogy megszűrnek, véletlenül észrevesznek valamit. Lehet, hogy nem is daganatos elváltozás, de valami gyanú. És nekem nem kell plusz pénzt fizetnem, plusz időt, hanem pörög velem a rendszer, és visz engem mindenhova, és bajlódik velem ez a rendszer, addig szkeptikusak maradnak, és nem fognak jelentkezni ezekre a kivizsgálásokra. Minden szűrési program azzal kell kezdődjön, hogy ha kiszűrünk mondjuk pluszba 100 embert Marosvásárhelyen, akkor az egyetemi klinika 100 műtétet el tud-e végezni egységnyi idő alatt, amíg én kiszűröm ezeket az eseteket. Tehát a szűrés az egy nagyon komplex folyamat, ami mindig a kórházak ellátási kapacitásának a megvizsgálásától kell kezdődjön. Mert az a legdrágább, az a legnehezebb ellátási rendszer, mert ha nem ugye, ha kiszűrtem, utána pedig nem tudom ellátni, nem tudom kezelni az frissen kiszűrt eseteket, és nem tudom megoperálni őket, akkor gyakorlatilag mit értem el vele? Egészségszakmai szempontból is egy probléma, és a betegek finanszírozásának a szempontjából is probléma. Szegényednek az emberek, és nem akarnak egészségügyre többet költeni. Sokszor önemésztő módon, ugye, nem megy el szűrésre, mert amúgy is ott van benne a félelem, a hanyagulásnak a lehetősége, de ha meggondolja, hogy most a havi költségvetéséből hogy fizet ki egy 150 lejes, 200 lejes konzultációt majd, vagy egy 500-600 lejes CT-t, vagy éppen mammográfiás vizsgálatot, akkor azt mondja, egy második esetleg mammográfiás vizsgálatot, akkor azt mondja, hogy ez számomra nem elérhető. Ezen kell nekünk változtatnunk, hogy amit felállítunk, akár darabonként, egyenként, mellrák, aztán utána vastagbélrák, aztán utána tüdőrák szűrés, és így haladjuk, hogy az egész haladunk előre, az egészet becserkészszük, igazából csak akkor tudjuk maximális kapacitással működtetni és jól működtetni a szűrési rendszert. Japán 40 évvel ezelőtt kezdte el a gyomorráknak a szűrését. A legnagyobb incidenciával a gyomorrák területén Japánba találkozhatunk. De egyik legalacsonyabb elhalálozás is van. Tehát nagyon gyakran jelenik meg a gyomorrák Japánba, de amiatt, hogy 40 éve szűrik, és megoperálják nagyon kezdeti stádiumban, a legalacsonyabb az elhalálozás. Tehát az a válaszom a kérdésére, ugye, hogy igen, elviekben egy-egy betegség, onkológiai betegség a mostani innovációkkal, jó gyógyszerekkel, időben való szűréssel, jó kezelésekkel, technológiákkal, ha azokat be tudjuk hozni, igen, minden daganatos betegségnél le lehet csökkenteni az elhálózást, nagyon nagy életminőségjavulást lehet elérni a friss, apró, kezdeti stádiumban lévő daganatnak az eltávolításával, és úgy, ahogy ma már mondjuk, 70-80%-át 2030-35-ig az összes daganatos, megjelenő daganatos betegségnek lehet majd kezelni, gyógyítani.
Senki nem szeret beteg lenni, azt hiszem, hogy ebben nem kell vitát nyissunk. Senki nem szeret kórházba menni, mindenki ezt el szeretné kerülni. Ehhez viszont egy egészséges életmódra lenne szükség. Egy egészséges életmódra, miközben Romániában azt látjuk, hogy 2,5-szer magasabb a szív- és érrendszeri betegségek, komplikációk miatt elhunyt személyek száma, mint az Európai Uniós átlag. Itt persze lehetne hosszan beszélni a túlzott sófogyasztásról, lehetne beszélni az alkoholról, lehetne beszélni a dohányzásról is. Mennyire fontos akkor, vagy mennyire lenne fontos az Romániában, hogy egészséges életmódra neveljük az embereket, és mikor kellene ezt a nevelést kezdeni?
Jó a kérdés, és pontosítanám itt, ugye én közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvos is vagyok, tehát maximum ennyire és ennek a hatáskörével mennék bele csak a témába, de igazából azt látjuk statisztikákból, hogy nagyon sokat javult Romániába az elmúlt 15 évben az akut sürgősségi kardiológiai ellátás. Gondolok itt nyomatékosan a sztentelésekre, tehát a miokardiális infarktusnál a sztentelésekre. Igen ám, de nagyon-nagyon le vagyunk maradva a rehabilitáció területén. ami ugye nem szűrés, hanem rehabilitáció, és aztán visszatérek a szűrésre is. Tehát gyakorlatilag megmentjük a beteg életét, de utána hagyjuk, hogy ugyanabban az életmódban éljen tovább, ne mozogjon, nincs megfelelő torna, nincs a megfelelő rehabilitáció, elvégezve vannak a szívizomnak, mert ez ugye kórházakat igényel, speciális foglalkozást igényel, és ezáltal a nagyfokú elhalálozás az nem az akut beavatkozás, az életmentő beavatkozás, hanem az utólagos rehabilitáció miatt romlik. Visszatérve az ön kérdésére, igazából azt látom, hogy szinte semmi pénz nem kellene, hogy mindenki hetente legalább 1,5-3 óra között mozogjon. Ez azt jelenti, hogy naponta ugye egy 30-40 percet aktívabb mozgással, mint egyszerű sétálás kellene eltölteni. Ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor statisztikailag bebizonyítva akár rossz étkezési rend mellett, akár olyan táplálékfogyasztás mellett, ami nem kedvez ezeknek a betegségeknek a számának a csökkentéséhez, rengeteg életévet, rengeteg egészségben eltöltött életévet tudnánk megmenteni. Tehát az első az, amit szakpolitikusként is mondhatok, hogy kezdjünk el mozogni. És akkor itt jön az, hogy van-e kapcsolat a polgármesteri hivataluk tevékenysége, az oktatási rendszerünk, tanügyi rendszerünknek a finanszírozása és az egészségi állapotunk között, és jön is rá a válasz, hogy igen, és ha lenne lehetőség, hogy minden gyereknek úszás, és ez volt az RMDS programjában, és ez volt, hogy azt támogattuk fejlesztési minisztériumban is, miniszterelnök szintjén Kelemen Hunor, amíg ott volt, hogy legyen minden nagyvárosba, minden községbe akár tanúszóda, és a gyerekek járhassanak ingyen úszni, hogy legyenek sportbázisok építve. Nem csak kötelezően a performance sportnak, az egy példakép gyártó hely igazából, hanem a tömegsportnak. Itt jön az, amit elfogadtunk a diabéteses programnak, nagy stratégiai programnak a bevezetésekor, hogy értékeljük például a városokat piros-sárga és zöld kis pöttyökkel, gömbökkel, hogy melyik az a polgármester, aki 4 év alatt tesz azért, hogy egyre többen tudjanak tömegsporthoz hozzájutni. Sportpályáknak a támogatása, megjavítása, parkoknak a kinyitása által, ahol lehet ilyen tevékenységet végezni, lehetőleg szabad levegőn, az iskolák sportpályáinak a megnyitása révén, hogy a gyerekek férjenek hozzá, úgy, ahogy azt a mi gyermekkorunkban is igazából tettük, a mostani gyerekek is tudják ugyanezt megcsinálni. Megelőzés, szűrés, ugyanoda érünk vissza. Tehát egyenként iskolaorvosoknak a létrehozásával, a támogatásával, a polgármesteri hivataluk, akár saját pénzből, de minisztériumú pénzből is, családügyi minisztériumnak a pénzéből megfinanszírozva ezt, akár egyénre szabott, túlsúlyos gyerekeknek egyénre szabott programmal nézzük meg, hogy igazából mi is az oka annak, hogy túlsúlyos a gyerek. Sport hiánya, esetleg egészségtelen táplálkozás, hogy az egészségtelen táplálkozásnak mi az oka, meg kell nézni, hogy nagymamánál leszik többet a gyerek, vagy a szülőnél leszik többet a gyerek, a szülő nem figyel eléggé a gyerekre. Milyen programokkal lehet segíteni azt a gyereket, hogy ezen a problémán túlmenjen, mert az egyik leggyakoribb kockázati tényező minden betegségnél a túlsúlyosság. És képesek leszünk-e ezt a gondolkodást minisztériumi szinten is, hogy ez nem csak egészségügyi kérdés, nem csak tanügyi kérdés, hanem családügyi kérdés is bevezetni. Ez számomra ma egészségügyi szakpolitikusként a mandátum legeleje előtt még, igazából iktatás előtt, csak a választás után, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni. Ez a nagy kihívás.
Nagyon kevés időnk maradt, de nem mehetünk el az a téma mellett sem, hogy mennyire bíznak a romániai lakosok akár az erdélyi magyarság az egészségügyi rendszerben. Ugye azt látjuk, hogy az állam intézményekkel szemben nagyon magas a kritika, nagyon magas a nem megbízás. Mi a helyzet a kórházakkal, illetve hogyan lehet elérni azt a következő 4 év munkájával is, hogy ez a bizalom ez növekedjen, növekedésnek induljon?
Ha az emberek azt érzik, hogy lesznek új szabályrendszerek, ha azt érzik, hogy egy osztályvezető, aki egyetemi oktató is, aki kórházban is dolgozó orvos, aki osztályvezető is, az saját kezdeményezésre például, vagy javaslatra, akár egy javallatra, tanügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium által megfogalmazva, csak a kórházi dolgokkal foglalkozik. És elvárja és ellenőrzi a kollégáit, mert itt van a nagy lehetőség, az erkölcsi fölénye itt születik meg, hogy ellenőrizheti ezáltal a kollégáit, hogy kik azok, akik a betegeket küldözgetik jobbról-balra. Mert ugye, ha digitális rendszer meg lesz, fogjuk látni, hogy ki küldözgeti jobbról-balra a betegeket, ezt leküldjük statisztikailag mondjuk egy kórházmenedzsernek, egy kórházigazgatónak, egy osztályvezetőnek, az osztályvezető hogy fogja tudni érvénybe léptetni azt, hogy kellene javuljon az illető orvosnak, főorvosnak ez a típusú hozzáállása, hogyha ő nem tud élen járni abba, hogy ezt ne tegye. Ezek még egyszer nem kötelezőségek, de emberséges oldaláról megközelítve az egészségügyi rendszert, feltétlenül szükségünk van arra, hogy támogatást kapjunk a kollégák részéről, hogy a személyzet a megfelelő fizetésemeléseket megkapva, és ezt mindig oda teszem, tehát, hogy nem kell ingyen csinálni ezt a dolgot, az orvos is ember meg kell éljen valamiből, a hálópénzt csökkentve, pedig egyre jobban kell kompenzálni, méltányosan, tisztességesen minden orvos kollégának a fizetésemeléssel a szolgáltatásait, de álljunk a beteghez úgy, mintha a szülőnk lenne, és követeljük meg az alattunk és velünk dolgozó középkáderektől, takarítóktól, hogy ilyen rendszerbe így javítsuk meg a rendszert. Mert néhány év múlva mi leszünk a betegek nyugdíjas korunkba, és igazából semmi egyebet nem csinálunk, csak magunknak kialakítjuk ezáltal felelősen azt a rendszert, amelyikben 10-15 év múlva szeretnénk, hogy remélhetőleg még 15 évig ellássanak bennünket, most pedig ellássák a szüleinket. Tehát ettől a perctől fogva én azt látom, hogy itt akarat nélkül, szándék nélkül bármennyit beleöntünk pénzt az egészségügyi rendszerbe, nem fog javulni, ha ezt nem tudjuk megcsinálni, és nem tudjuk emberséggel kezelni a beteget.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy a következő 4 évben sikerülhet meggyógyítani nyilván részlegesen a kórházakat? Teljes gyógyulás soha nem várható, mert mindig lesz következő lépés.
Igen, én bizakodó vagyok ebben, és hogyha a szerepet kapunk valamilyen féle formában az egészségügy megjavításánál, ha van egy most politikailag körvonalazódó nagy koalíció, és nem lesz veszekedés, akkor én azt gondolom, hogy a 4 év az egy szép idő, mert, és mondjuk optimistát a végén, ne csak ilyen mandátum előtti, mondjam azt, borúsabb, tényfeltáróbb beszélgetés legyen, 5 milliárd euró áll Románia rendelkezésére, hogy az onkológiában 4-5 év alatt fejlődést tudjon bevezetni. Ebből rengeteg dolgot meg lehet csinálni. Kórházak vannak, amik a helyreállítási alapból elkezdtek épülni. Kórházak fejlesztésére, feljavítására van pénz a strukturális alapból. Ezeket ki kell tudjuk használni. A családorvosi rendelők felszereléséhez a polgármesterek nyitottak. Van egy politikai szándék, az RMDSZ az egészségügyet a zászlójára tűzte, okosan kell ezzel gazdálkodnunk, mert nagyon kis párt vagyunk, mi vagyunk a legkisebb párt jelen pillanatban a 7 párt közül Románia parlamentjébe. Mi leszünk a következő 4 évben. Az emberek bizalmát ezért jó sok magyarázattal, a nehézségeink elmagyarázásával is kell kérjük, és hiszek benne, hogy lesznek emberek, újságírók, akik értékelik, követik, értékelik a munkánkat, és a végén 4 év után érezhető módon az lesz a következtetés, hogy férfi munka volt ez a 4 év az egészségügy területén is, és más területeken is, ahol az RMDSZ szerepet kapott.
Legyen akkor ez a zárszó. Dr. Vas Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus, urológus főorvos, köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget így a kampány után és a mandátum elején.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!